Sokféle előrejelzés készült az elmúlt években, a leghíresebb, amit általában szoktunk hozni, azt a brit kormány megbízásába készítette egy O'Neill nevű tudós. Ebből jön ez a számadat, amit sokszor el szoktunk mondani, hogy 2050-re évi 10 millió halálesetet okozhatnak az antibiotikum rezisztens fertőzések, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a vezető halálokká fognak válni.
És hol, milyen környezetben alakul ki a leggyakrabban ez a rezisztencia?
Hát amivel a betegek találkoznak, azok nagyon gyakran kórházi fertőzések. Ez nyilván azért van így, mivel a kórházakban nagyon sok antibiotikumot használnak azért, hogy a legyengült immunrendszerű, legyengült szervezetű betegeket megvédjék a további fertőzésektől, amik komplikációkat okoznak a felépülésben, illetve sokszor akár halálosak is lehetnek. Nem csak innen jöhet antibiotikum rezisztencia, tehát jelenleg azt gondoljuk, hogy sokszor ennek az eredete akár a természetben is kereshető. Például tudjuk, hogy nagyon sok antibiotikumot használ jelenleg a mezőgazdaság is. Ez azért probléma, mivel a talajban, illetve a haszonállatokban is élnek olyan baktériumok, amik az embert is meg tudják fertőzni, vagy kapcsolatban állnak olyan baktériumokkal, amik az emberrel is együtt élnek, és ezáltal, mivel ezek a baktériumok képesek információt cserélni egymással, így ha egy helyen kialakul a rezisztencia, akár például egy talajban élő, vagy egy haszonállatokban élő baktériumban, akkor ez az információ ez előbb-utóbb eljuthat olyan baktériumokban, amik az embert is meg tudják fertőzni.
És milyen betegségek kezelését veszélyezteti az, hogyha baktériumok rezisztensek?
Igazából az a legnagyobb probléma, hogy majdnem minden orvosi beavatkozásnál használnak antibiotikumokat. Ebben nem gyakran gondolunk bele, hogy akár a legegyszerűbb beavatkozások, például a fogászati műtétek se lennének biztonságosak akkor, hogyha nem használnánk antibiotikumokat, hiszen nagyon könnyű bármilyen műtét során egy fertőzést elkapni. Tüdőgyulladást gyakran baktériumok okoznak, de igazából a legnagyobb veszélyforrás ezek a műtéti fertőzések, illetve hát ugye olyan betegeknél van ennek különösen nagy jelentősége, akiknek az immunrendszere valamiért legyengült, például az időseknél vagy az újszülötteknél nagyon fontos a védelem a fertőzések ellen, illetve vannak olyan, például a rákos megbetegedések, vagy a cisztás fibrózisos betegek, akiknek a saját immunrendszerük nem elég erős, és emiatt folyamatosan ki vannak téve fertőzéseknek. Az ő esetükben kiemelten fontos az, hogy legyen ezek ellen mód, ahogy védekezhetünk.
Tehát ez azt jelenti, hogy a szervezet antibiotikum nélkül nem is tudja leküzdeni a bakteriális fertőzést, vagy ez inkább a legyengült immunrendszerűekre vonatkozik?
Természetesen az ember elsődleges védelmi vonala ezek ellen a baktériumok ellen a saját immunrendszere. Egy egészséges felnőtt esetében ez sokszor elég lehet, nagyobb esélyt azok a csoportok jelentik, akiknek valamiért legyengül az immunrendszerük, de hát ez elég gyakran előfordulhat. Például, amit nem szoktunk helyeselni, vagy nem szoktunk ajánlani, az, hogy nagyon sokszor olyan betegség esetében is felírnak antibiotikumokat megelőzési céllal, ahol nem lenne erre feltétlenül szükség. Például ilyen az influenza, vagy a nátha, amiket vírusok okoznak, emiatt az antibiotikumok nem használnak ellenük. Viszont gyakran az a bevett gyakorlat, hogy megelőzési céllal írnak fel antibiotikumokat, mert hogyha már van egy alapbetegsége az embernek, akkor könnyen kimerítheti annyira az immunrendszerét, hogy más fertőzésekre is fogékonyabbá válik.
Mit tehet egy egyén azért, hogy hát megállítsa vagy lassítsa a rezisztens baktériumok kifejlődését?
Az Egészségügyi Világszervezet ad ki ez néhány évente irányelveket, és egyre fontosabbnak tartjuk azt is, hogy ez az egyén önmaga is tudatosabb legyen. Amit szoktak mondani, nagyon fontos, hogy például ne gyakoroljunk nyomást az orvosokra abban, hogy milyen gyógyszereket írnak föl. Tehát például, hogyha egyértelműen influenzánk van, és nem nincsenek kortörténeti megalapozottsága, hogy miért szedjünk antibiotikumot, akkor ne kérjünk antibiotikumot. Illetve, ha viszont az orvos antibiotikumot ír föl, akkor azt pontosan úgy és pontosan addig szedjük, amíg és ahogy ő fölírta, mivel ha nem így teszünk, akkor például előbb abba hagyjuk a kezelést, akkor előfordulhat, hogy nem pusztul el az összes baktérium a szervezetünkben, és utána tehát ki tud a saját szervezetünkön belül is alakulni egy rezisztencia. Tehát ezért nagyon fontos betartani ezeket az előírásokat. Illetve arra lehet még ügyelni, hogy próbáljunk kevés olyan egyéb terméket használni, amikben antibakteriális hatásanyagok vannak. Például kozmetikumokban lehetnek ilyenek, ezekre igazából nincs feltétlenül szükségünk. Az is természetesen nagyon fontos, hogy ne szedjünk antibiotikumokat saját döntésből, tehát hogy csak orvosi rendelvényre. Magyarországon nem is lehet ezeket a szereket recept nélkül megvenni, de vannak olyan országok, ahol ez lehetséges. Ott ez ez fokozottan problémás, hogy nem is kell orvosnak látnia az illetőt ahhoz, hogy antibiotikumokat szedjen. Tehát a mi esetünkben egyszerűbb a helyzet, mivel nincs ilyen választásunk, de hogy ne szedjünk antibiotikumokat orvosi rendelvény nélkül, és ne adjunk kölcsön, vagy ne adjunk másnak antibiotikumot, vagy antibakteriális hatású, tehát hogy gyógyszert, akinek az orvos ezt nem írta föl.
És a Magyar Tudományos Akadémia a Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában kutatja ezt a problémát. Itt mi az, amit tanulmányoznak, és milyen eredmények lennének jók vagy várhatóak?
Több megközelítést is alkalmazunk, a miénk az egy viszonylag nagy csoport, és a maga probléma is nagyon szerteágazó. Az egyik, hogy az egy probléma, hogy bár nagyon nagy szükség lenne új antibiotikumokra, egyre kevesebb nagy gyógyszergyár foglalkozik antibiotikum fejlesztéssel. Ennek a hátterében az van, hogy egy új hatóanyagnak a kifejlesztése, egy új gyógyszernek a kifejlesztése rettenetes költségekbe kerül, és mivel a rezisztencia nagyon gyorsan kialakul, ezért az új szer nem hozza vissza a költségeit, és ezért hát igazából nem éri meg nekik. Viszont lehetne abban fejlődni, hogy a rezisztenciát sokkal korábban teszteljék, ne csak a közvetlenül a klinikai kísérletek előtt, ahogy most teszik, hanem akár a gyógyszerfejlesztés nagyon korai szakaszaiban, és így ki lehetne választani azokat a szereket, amiknek jobb az esélyük arra, hogy rezisztenciamentesek maradjanak legalább egy ideig, és ezáltal jobban megéri a fejlesztésük. És mi ehhez dolgozunk ki módszereket. Többek között ez a kutatás egyik iránya, de egyrészt a csoportunknak például ezekkel a bennünk élő mikrobákkal foglalkozik, illetve azzal, hogy bennük hogyan, ebben a mikrobak közösségben hogyan terjed a rezisztencia. Egyrészt a csoportunknak antimikrobiális peptidekkel foglalkozik, ezek ilyen kis fehérje molekulák, amiket például a mi szervezetünk is termel a baktériumok ellen, és jelenleg a gyógyszer fejlesztésnek ez egy lehetséges iránya, hogy ezeket a peptideket használják új antibiotikumokként. Mi főleg alapkutatással foglalkozunk, tehát a munkánk nagy része azért inkább olyan irányú, hogy próbáljuk a folyamatokat megérteni, amik a rezisztencia hátterében állnak, és hát abban hiszünk, hogyha megértjük a rezisztencia kialakulását, akkor ez hosszú távon oda vezet, hogy jobb antibiotikumokat tudunk fejleszteni, illetve van alkalmazottabb része is a munkánknak, amik pedig ezek a módszerfejlesztések, illetve most vannak nagyon ígéretes ilyen kísérleti antibiotikum molekuláink, amin egy szlovén kollaborációban dolgozunk. Hát van két molekulánk, ami nagyon hatékonyan öl egy antibiotikum rezisztens baktériumot. Emiatt vagyunk nagyon izgatottak, hogy ebből akár esetleg egy nap olyan gyógyszer is lehet, ami a piacra kerül. Ezzel is foglalkozunk valamilyen szinten.